Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, bízom benne, hogy jól vagytok, és minden rendben van. Azt hiszem hihetetlen. Már elérkeztünk a Héber betűk titkai 16. részéhez, ahol pedig miről fogunk beszélni? Az Áin betűről. Nagyon érdekes, hogy az Áin, az tulajdonképpen magyarul a szemet jelent. Az ember leghatalmasabb képessége az a szem látásának az ereje. Hogyha nagyon felületesen nézzük a dolgot, akkor a látás az egy egyszerű és természetes dolog. Viszont hogyha belegondolunk, hogy a szem az egy ablak, amelyen keresztül mindent be tudunk fogadni, az egész világot, az összes galaxist, az összes csillagot, az összes körülvevő hatalmas rendszert, hatalmas mennyiségű adatot, az egész világegyetemet, akkor rájöhetünk, hogy itt egy csodáról van szó. Igen ám, de a zsidóság a szemre vonatkozóan nem csak befogadóként tekint, hanem kifelé sugárzóként is. Az összes erő, ami a teremtésben létezik, annak az alapja a Héber betűkben található. Az örökkévaló, mielőtt megteremtette a világot, előtte teremtett 22 Héber betűt, mindegyiket külön spirituális erővel. Minden Héber betű célzást ad, jelzést, hogy milyen spirituális ereje van. Az ember nevében szereplő betűk pedig befolyásolják, a Héber betűk befolyásolják az ember életét. A hatalmas és csodálatos erővel jelentkező és jellemző szem az Áin betűvel lett teremtve. Éppen ezért hívják szemnek az Áin betűt. A formáját tekintve, ha a Tórában nézzük meg az Áin betűt, akkor úgy néz ki, mint egy arc, amelynek a központjában, a fókuszában egy szempár található, amely felfelé, az örökké való felé néz. Egyébként az Áin formáját tekintve olyan, mintha egy Nun és egy Záin betűből állna, ahol a Nun a szegénységet, a Záin pedig a gazdagságot jelképezi. Ebből megérthetjük, hogy miután mind a kettő benne van, hogy egyedül az örökké valótól függ, hogy ki lesz szegény és ki lesz gazdag. Ha viszont egy másik szögből nézzük az Áin betűt, akkor azt láthatjuk, hogy egy váv és egy Záin betűből áll az Áin. Akkor pedig a váv a testet, a Záin pedig a lelket szimbolizálja, hogy emlékeztessen mindig bennünket arra, hogy az ember testből és lélekből áll. A Tórában az Áin betű fölött van egy korona, amely azt jelképezi, hogy ha valakinél az ész irányít, ő király lesz. Az Áinnak a számértéke, ahogy mondottuk és leírtuk, 70. Nagyon érdekes dolog, hogy a Sanhedrin, a bölcsek tanácsa 70 főből állt. Rambam azt mondta, hogy ez nem véletlen, mert minden dologban maximális 70 vélemény létezhet, bármilyen területről legyen az szó. Egyébként 70 nemzetből áll a világ, és amikor a zsidó nép lement Egyiptomban, akkor 70 főből állt. Rendkívül érdekes a látással kapcsolatban, amelyre a pszichológusoknak nincs egyenlőre válaszuk. Amikor egy ember egy új munkahelyre megy, és elmegy az ebédlőbe ebédelni, és ránéz emberekre, az egyikre azt mondja, ez az ember szimpatikus nekem, és szeretnék kapcsolatot vele. Ugyanakkor a másikra azt mondja, hogy ez nem nekem való. Én nem szeretnék vele kapcsolatot. Érdekes, hogy nem is kommunikált velük, mégis ezt érzi. Azt mondják, hogy ilyenkor az ember lelkének a gyökere kapcsolódik bizonyos emberhez. A Misna azt mondja, hogy a nagyon fontos különböző jellemvonások közül van egy, amelyik a legfontosabb az egész közül, és amelyet úgy kellene tekintenünk, hogy az életünk projektje legyen. Rabbi Eliezer azt mondja, hogy ez a jellemvonás, ez a jó szem. De hogyan érhetjük el, hogy jó szemmel nézzük a dolgokat? Ennek két útja van. Az egyik az, hogyha az ember elégedett azzal, amilyen van, anélkül, hogy azt nézni, hogy másnak milyen van. Tehát nem azt nézi, hogy neki miért van valamilyen, és nekem miért nincs. A másik út pedig az, hogy az ember a másiknak a személyiségében a jót látja. Hogyha ez a két dolog egyesül, összekapcsolódik egy emberben, ő biztos lehet benne, hogy az ő nézése nem lesz káros. Aki viszont nem elégedett azzal, amilyen van, az egészen biztos, hogy az ő nézése káros lesz, már elég, hogyha ez az ember ránéz valakire, és kárt okozhat vele ezzel. Bölcsénk azt mondják, hogy a jó személyiséget nézni valakiben a legjobb példa számunkra Ábrahám ősapánk. Neki volt az Ismael nevű fia, aki bizony egy problémás gyerek volt, mégis Ábrahám képes volt mindig a jót keresni benne, és a jót látni. És itt van egy óriási titok a szülők felé. Van úgy, hogy a családban van egy gyerek, aki nem éppen úgy viselkedik, ahogyan az a család elvárásainak megfelelő lenne. Ilyenkor sajnos, tulajdonképpen ilyenkor ezt a gyereket fekete báránynak is szokták nevezni, és ilyenkor a szülők sajnos sokszor a csalódottságukat sugározzák a gyerek felé, hogy nem úgy viselkedik, ahogy kellene, és ezzel a gyerekkel elhitetik, hogy tulajdonképpen ő nem tud változtatni, és ő egy rossz gyerek. És emiatt tulajdonképpen lehetséges, hogy egy rossz ember lesz belőle. Viszont ha a szülők okosak, akkor azt mondják, oké, van ennek a gyereknek hátrányai, de vannak neki előnyei is. És hogyha az előnyeiről beszélnek, és azt fogják felnagyítani a gyerekben, akkor jó ember lesz belőle. Hiszen minden apa azt szeretné, hogy a gyerekeiről szépet mondjanak, jót mondjanak. Az örökkévaló is azt szeretné, hogyha az egyik gyereke, az egyik ember a másik gyerekére, a másik emberre jót mondana. Hiszen a beszédnek óriási ereje van az életben, még hatással van arra is, ami az égben történik. Az Ein betűben a látás az nem csak fizikai, materiális síkon létezik, hanem spirituális szinten is, gondolati síkon. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy vigyázzunk a szemünk szentségére, hogy mit nézünk, mit látunk. Az a helyzet, hogy manapság óriási a kihívás, hiszen egyetlen gomnyomással az összes szenny, ami létezik a világon, látható például a számítógépen vagy a telefonon. Aki azt gondolja, hogy ez nem befolyásolja az ő életét, azt gondolom, hogy óriási téved. Viszont aki képes megvédeni a személynek a szentségét, az örökkévalótól egy különleges természet feletti védelmet fog kapni. Most pedig egy picikét a nők, a hölgyek, a lányok felé szeretnék fordulni, mégpedig azért, mert nem vagyok benne biztos, hogy mindenki megfelelően értelmezi, hogy mi a jelentősége annak, hogyha például intimebb részeit mutatják mondjuk az utcán más embereknek. Ugyanis bölcsénk azt mondják, hogy ennek vannak különböző hatásai. A látás az egyfajta használatot is jelent. Honnan látjuk ezt például? Amikor elmegyünk az állatkertbe, és jegyet veszünk, fizetünk azért, hogy belépjünk, akkor nem azért tesszük, hogy majd hazafelé betesszük az oroszlánt a zsebünkbe és hazavisszük, hanem azért, hogy láthassuk. A látásért, a használatért fizetünk. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni, mert tulajdonképpen az, hogy mit látunk, mit látnak belőle, az is egyfajta használatot jelent. A másik dolog az, hogy spirituális értelemben a látás az egyfajta érintést, láthatatlan érintést is jelent. Tehát ezért érdemes erre odafigyelni, és ezzel egy tippet is szeretnék mondani, vagy javasolni azoknak a hölgyeknek, akik éppen párkapcsolat elején vannak házasság előtt, hogyha ők odafigyelnek erre a dologra, és nem fognak mindent megmutatni a külső szépségeiből, és az érintésre is óvatosan figyelnek, az érintésekre, akkor ezzel előhozhatják az esküvőt is. Ugyanis ezzel a férfiban a fantáziát előhozzák, és a vágyait. És ilyenkor a férfi mindenre azt fogja mondani, hogy ámen. Hogyha megkérdezed tőle, hogy szeretnél elvenni feleségül, akkor azt fogja rá mondani, ámen. Egyébként az örökkévaló nem véletlenül tett kapukat ránk a testünkön. Itt van a szemünk egy kapu, itt van a szánk, az orrunk és a fülünk. Hiszen az, hogyha olyan valamit látunk, amit nem szabadna látni, megvan a lehetőségünk rá, hogy itt a szemhéjunkkal lecsukjuk a szemünket, és akkor azt nem látjuk, nem nézzük, amit nem szabad. A szánkon is van egy kapu, hogyha valami van, amit nem szabadna kimondanunk, akkor azt is bezárhatjuk, és akkor a kaput bezártuk. A fülünkkel, hogy olyan valamit hallunk, amit nem jó hallani az embernek, ott is megvan a lehetőség arra, hogy bezárjuk a kapukat, hogy ne halljuk. És képzeljétek el, még az orrunkat is úgy teremtette az örökkévaló, hogy ide nem tett csontokat azért, hogyha szükség van rá, akkor ezt a kaput is be tudjuk zárni. Nagyon érdekes, hogyha alef vagy ájin betűvel nézünk egy szót, ugyanaz a szó, hogyha aleffal kezdődik, akkor az egy spirituális szó lesz, és ugyanaz a szó, hogyha ájinnal írjuk, akkor pedig egy materiális szó lesz. Példának okáért fölírtam ide az orr, amely magyarul annyit jelent, hogy fény, viszont hogyha ugyanaz a szó ájinnal van írva, az pedig bőrt jelent, az ember bőrét. Ugyanez vonatkozik az óserra, hogyha az aleffal írjuk, akkor ez boldogságot jelent, hogyha ugyanezt ájinnal írjuk, akkor pedig gazdagságot. És nagyon sok ilyen példa van, én csak két példát hoztam ezek közül. Most pedig nézzük, hogy mi történik, hogyha az embernek a nevében az ájin betű szerepel, azt talán már mondtam, hogy mindig, hogyha az adott betű a szó elején van, akkor nagyobb a hatása. Például Erán, ájinnal kezdődik az ő neve, és neki van olyan képessége, hogy sokkal mélyebben tudja látni, nézni a dolgokat. Akár 70 szemszögből is képes vizsgálni egy bizonyos dolgot, amelyre más ember egészen biztosan nem képes. Amire viszont nagyon oda kell figyelnie, hogy akinek ájinnal kezdődik a neve, inkább a materialitás az, ami fontos számára, és viszont neki is megvan a szabad akarata, és tanulhat spirituális dolgokat, amellyel egy kicsit rendet tesz a fejében. Azt gondolom, hogy nekünk sem árt időnként rendet tenni a fejünkben, és úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy vigyázzunk a szemünk szentségére, hiszen ne felejtsük el, hogy az agy az embernek a szentek szentélye a testében, és a szem az a kapu, a bemenetel a szentek szentélyéhez. Úgyhogy bízom benne, hogy mindnyájan fogjunk tudni az ájnra, a szemünkre vigyázni, és ehhez kívánok nektek minden jót, sok sikert, sziasztok, bye!